katonai híradó.
Jó reggelt! Ez itt a katonai híradó a Marosvásárhelyi Rádióban Gombos Emőkével és Csatlós Károllyal. Hírekkel kezdjük műsorunkat.
Letette a hivatali esküt az új nemzetvédelmi miniszter Angel Tilvar. Az eseményen résztvevő Nikolaj Csuka miniszterelnök rámutatott, hogy a hadsereg értékes humán erőforrással rendelkezik, és hogy a védelmi költségvetés jelentős részét modern felszerelések beszerzésére kell fordítani.
Hosszú ideig nem fordítottak kellő figyelmet a nemzetvédelmi rendszerre, és különösen a hadseregre, és eljöttek azok az idők, amikor döntéseket kell hoznunk, és biztosítanunk kell, hogy a hadsereg ismét megkapja azt a figyelmet és jelentőséget, amit megérdemel.
Angel Tilvar miniszter csütörtökön találkozott francia kollégájával, Sébastien Lecornuval, akivel a nagysinki kiképzőközpontba telepített NATO harccsoportot látogatta meg.
Ezekben a nehéz időkben a védelmi együttműködés továbbra is alapvető fontosságú. A miniszter úrral megvitattuk a térségünk biztonsági helyzetét, a NATO keleti szárnyának megerősítéséhez szükséges konkrét lépéseit, a szövetség hosszú távú megerősítésének és kiigazításának konkrét módjait, valamint azt, hogy hogyan tudunk közösen hozzájárulni a regionális és euróatlanti biztonsághoz. A madridi NATO csúcs találkozó adja ennek az iránynak az alapkövét.
Lecornu miniszter megerősítette Franciaország hozzájárulását a NATO romániai harccsoportjához, és bejelentette, hogy francia Rafale vadászgépek fognak részt venni az országunkban végrehajtott légirendészeti feladatokban.
Üdvözlöm a fegyveres erők figyelemre méltó hatékonyságát és reakcióját, akik a nagysinki kiképzőközpontot kibővítették, és ezáltal a csapatok gyors befogadása lehetséges volt. Hamarosan 1000 katona lesz ott, belga és holland partnerekkel együtt. Néhány nappal ezelőtt bejelentettük a nehéz katonai felszerelések szegmensének megerősítését is, Leclerc harckocsikkal és páncélozott járművekkel, amelyek már meg is érkeztek ide. Köszönetet mondunk a román hadseregnek és a civil hatóságoknak, akik ezt lehetővé tették.
Daniel Petrescu védelmi vezérkari főnök november 9-éig hivatalos látogatáson tartózkodik az Amerikai Egyesült Államokban. A program magában foglalja a vezérkari főnökök elnökével, a haderőnemek vezetőivel és a biztonsági szervezetek képviselőivel való találkozókat. Petrescu vezérezredes tengeren túli látogatása része az Egyesült Államokkal való katonai együttműködés megerősítésére irányuló erőfeszítéseknek a két ország közötti stratégiai partnerség keretében. A vezérkari főnök a floridai Tampában állomásozó román katonai személyzettel is találkozott.
Az ENSZ biztonsági tanácsa egyhangulag megújította az EUFOR Altea európai katonai misszió megbízatását Bosznia-Hercegovinában. A határozatra mind a 15 tanácsi tag szavazott, köztük Oroszország is, az 5 vétójoggal rendelkező állandó tag egyike. Az állásfoglalás lehetővé teszi az Európai Unió számára, hogy 12 hónappal meghosszabbítsa a missziót, amelynek célja a daytoni békemegállapodás betartásának biztosítása, amely véget vetett az országban 1992 és 1995 között zajló 100 000 emberéletet követelő háborúnak. Románia jelenleg törzstisztekkel és a krajovai 26-os gyalogos zászlóalj katonáiból álló különítményével járul hozzá az EUFOR Altea misszióhoz. Csütörtökön Caracalban hazatérési ünnepségre került sor a 22-es gyalogos zászlóalj azon katonái számára, akik nemrég fejezték be a bosznia-hercegovinai küldetésüket.
Bukarestben került sor a Dr. Karol Davila Központi Katonai Sürgősségi Egyetemi Kórház 11. konferenciájára. A tudományos rendezvények olyan témákkal foglalkoztak, mint a minimálisan invazív robotsebészet, az idegtudományok az orvosi és sebészeti szakterületek meccéspontjában, az innováció és a szív- és érrendszeri betegségek terén elért innovációk. A konferencia tematikus előadásokat és a rezidenseknek szóló üléseket is tartalmazott. A projektben a bukaresti Karol Davila Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, a Központi Katonai Sürgősségi Kórház Orvosi Személyzetének Egyesülete és a Katonai Orvosi Lap együttműködő partnerei vettek részt. Ez alkalommal adták át a román katonai orvosi díjakat is.
A román légierő november 1-je és 4-e között tartotta a Dacian Warhawk 22 gyakorlatot, F-16, C-27 Spartan, C-130 Hercules, IAR-99 Falcon, IAK-52 és IAR-316 Alouette, valamint IAR-330 helikopterek vettek részt a kiképzésben. A gyakorlat célja a repülőszemélyzet és a parancsnoki és irányító személyzet közös kiképzése volt. A forgatókönyv a légirendészeti feladatokra, valamint a támadó és védekező légiműveletekre jellemző eljárások gyakorlását foglalta magában. A gyakorlat során a repülőgépek a repülési kiképzési terveknek és a hatályos légiközlekedési szabályoknak megfelelően alacsony magasságban hajtottak végre repüléseket.
A Bukaresti Első Károly Nemzetvédelmi Egyetem csütörtökön ünnepelte alapításának 133. évfordulóját. Az intézményt 1889-ben Stefan Fölkujánó tábornok alapította Felsőbb Hadapród Iskola néven, és a berlini, bécsi, párizsi, torinói és brüsszeli mellett a 6. törzstiszti állományt képző iskola Európában. Ma a Nemzetvédelmi Egyetemen folyó oktatás biztosítja a katonai vezetéshez szükséges képzést taktikai, műveleti és stratégiai szinten, békéidőben, helyzetben és a háborúban egyaránt.
Párbeszéd a nőkről, a békéről és a biztonságról volt a címe annak a kerekasztal beszélgetésnek, amelyet szerdán Simona Kozsokáru államtitkár és Jacqueline O'Neill kanadai különleges nagykövet rendezett. A találkozóra a szárazföldi erők parancsnokságán került sor, és lehetőséget biztosított a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdések megértéséről, a nők szerepének bővítéséről a szervezetekben, műveletekben és missziókban. Simona Kozsokáru bemutatta hazánk lépéseit az ENSZ 22 évvel ezelőtt elfogadott 1325-ös számú határozatának végrehajtása érdekében.
Romániában úttörők vagyunk, van egy tervünk, elindultunk egy fontos úton, hogy elérjünk egy számunkra fontos célt, a nemek közötti egyenlőséget. Beszéltünk itt a szárazföldi erőknél és más alkalmakkor is arról, hogy mennyire fontos a biztonsági tanács 1325-ös számú határozatának végrehajtása, és mennyire fontos a nemek közötti egyenlőség elérése. Az elmúlt években óriási előrelépést értünk el, és én is egy ilyen példa vagyok, hiszen a Védelmi Minisztériumban töltök be vezetői pozíciót. Több nőt szeretnénk látni a minisztérium vezető pozícióiba, több nőt akarunk látni a műveleti hadszíntereken vezető pozíciókban.
Ezek voltak legfontosabb katonai híreink ezen a héten. A külföldi hadszínterekről érkező tudósításokkal folytatódik a katonai híradó.
Egy héten keresztül a 175-ös harci búvárosztály 12 EOD harci búvárból álló különítményen részt vesz a bolgár haditengerészeti erők által szervezett Poseidon 22 fedőnevet viselő több nemzeti gyakorlaton. A gyakorlat célja a román és a bolgár haditengerészeti erők közötti együttműködés megerősítése, a NATO Military Training Exercise programjának része és egy fiktív forgatókönyv alapján zajlik, amely egy aknavészhelyzetre összpontosít. A gyakorlaton részt vesznek Bulgáriából, Romániából, Belgiumból, Görögországból, Litvániából és Törökországból. A Poseidon gyakorlatot 2002 óta évente rendezik meg, és rotációs rendszerben Bulgária és Románia haditengerészeti erői adnak neki otthont. Szorin Makedon százados, az EOD különítmény parancsnok helyettese.
A gyakorlat különleges fontosságú. Ezúttal sikeresen beavatkoztunk több fiktív forgatókönyvben, de közel a valós körülményekhez, és az általunk tett erőfeszítésekkel kis részben hozzájárulunk a román haditengerészeti erők nagyobb küldetéséhez, ami a hajózás szabadságának biztosítása a román vizeken. Meg kell győződnünk arról, hogy valós helyzetekben az emberek mindig tudják, mit csinálnak és készen állnak a küldetés végrehajtására. Lengyelországban a fogsáni 288-as Milkov légvédelmi zászlóalj által létrehozott Sky Guardians légvédelmi osztag a harccsoport részeként biztosítja a megerősített előretolt jelenlétet a szövetség észak-keleti szárnyán. A bemúvó Piski bázison állomásozó katonák a konkrét légvédelmi feladatok mellett a küldetés során folytatják kiképzési programjukat. Bár még csak körülbelül 2 hete vannak a küldetésen, már 2 lövészetet hajtottak végre az egyéni fegyvereikkel, és értékelték az erőfeszítéseik szintjét. Kornéliá Dumitru főhadnagy a Sky Guardian légvédelmi osztagának tájékoztatási és sajtókapcsolati tisztje.
Sűrű hét volt az osztag katonái számára, fizikai terhelhetőség szempontjából értékelték őket, ugyanakkor első alkalommal lőttek az egyéni fegyvereikkel, nevezetesen a 9 mm-es kaliberű pisztollyal és az 5,45 mm-es kaliberű automata puskával. A katonáknak sikerült gyorsan megismerkedniük a bázis automatizált lőterével, a célpontokat minden egyes alkalommal leterítették. A Texasi United States Army Sergeants Major Academy altiszteket, vagy az erre a beosztásra alkalmas személyeket képeznek ki. Az akadémia a legmagasabb szintű képzés, amelyben egy altiszt részesülhet, és az intézmény 5 részlegén belül olyan vezetőkké képzik ki őket, akikre az altiszti testületnek és a hadseregnek szüksége van. Stancho Valentin főtörzs zászlós, a 284-es Cuza Voda páncélos zászlóalj altisztje.
Fel kell készüljünk és értéket kell vinnünk a struktúráinkba, mert ha nincs egy fejlett oszlop, nem csak arra, hogy parancsokat fogadjon el, hanem arra is, hogy fegyelmezetten kezdeményezzen, amikor szükséges, és hogy cselekedjen, amikor szükséges. Ha van egy tiszt helyettesekből és katonákból álló hadtest, akkor a hadsereg készen áll.
Ezek voltak a külföldi hadszínterekről érkezett tudósítások.
A hét témájával folytatjuk műsorunkat. Krisztián Dumitrascu kollégánk Raúl Gérgé alezredessel, a buzaui ISR ejtőernyős és J-Tech kiképzőbázis parancsnokával készített interjút.
Szeretném megkérni, hogy írja körül azoknak, akik hallgatják a rádiót, ezeket a dolgokat, amelyeket csak a filmekben látnak. Például, hogy mit jelent a J-Tech, mert tele vagyunk a katonaságban ilyen betűszavakkal, mint például a J-TAC. Mit csinál egy ilyen katona? Mennyi ideig tart egy ilyen katona kiképzése, amely másképp működik és különleges körülmények között dolgozik?
A J-TAC a Joint Terminal Attack Controller rövidítése. Magyarul azt jelenti, hogy előretolt repülés irányító. Egy speciálisan kiképzett ember, akit arra képeztek ki és vizsgázott, hogy a szárazföldi egységeket támadó repülőgépeket irányítson az ellenséggel kapcsolatban álló erők támogatására. Ha ilyen akció van, akkor be kell őket helyezni az ellenséges területre. Általában a direkt kapcsolatban lévő egységek támogatásában tevékenykednek, de tágabb taktikai keretek között az ellenség közelében is tevékenykedhetnek, amikor különleges műveleti csoportokat vagy felderítő csoportokat kísérnek.
Egyszer készítettem egy interjút az egyik tanfolyamról, amelyet a hadsereg a kiképzés részeként tart, beleértve azt is, hogyan kell reagálni, ha fogságba esnek.
Igen, a mi bázisunkon is szervezünk egy túlélő tanfolyamot, szökés ellenállás fogságban, ahol a katonákat arra képezik ki, hogy birkozzanak meg a fogságban való túléléssel, amelynek a végső célja, hogy visszatérjenek a saját csapataikhoz, megőrizzék a moráljukat, fenntartsák a fizikai teljesítő képességüket, megtanulják, hogyan szervezik meg magukat a fogságban úgy, hogy a lehető legrövidebb időn belül visszatérhessenek a saját erőikhez. Ahhoz, hogy valaki a feladatok teljes skálájának végrehajtására képes J-TAC operátor legyen, a képzési folyamat számos tényezőtől függően 3 és 5 év között mozog, és olyan személyzetet igényel, akik közepes vagy magas szintű általános műveltséggel rendelkeznek, és akik nagyon jól tudnak angolul, mivel ez az a nyelv, amelyet a J-TAC operátor és a repülőgép közötti kommunikáció során használnak. El kell végezzenek egy minősítő tanfolyamot, ami általában külföldi tanfolyamokat jelent, és csak ezt követően a Nemzeti Katonai Légügyi Hatóságnál letett engedélyezési vizsgákat követően válnak 100%-ban működőképes J-TAC operátorok. operatorokká.
Szenvedély és mondjuk adrenalin. Elég ez a két tényező, hogy egy ember motivált maradjon ezen a szakterületen.
Nem, mint minden más területen a tevékenységgel járó elégedettségen kívül szükség van pénzügyi motivációra is, hogy az érintett katonának tisztességes megélhetést biztosítson. Minél jobbak a munkakörülmények és a képzés, annál jobb az eredmény, de általában a katonáink tudják, hogy mire számíthatnak, és nincsenek túl nagy elvárásaik, amikor a gondolataik a munkatechnológiai oldalára vezetnek, a kommunikációs berendezésekre, az irányító berendezésekre, a GPS használatára, és más számunkra meglehetősen új technológiákról beszélünk a JTAC operátorok esetében.
Mivel ön is a pályafutása végéhez közeledik, és mindannyian tudjuk, hogy milyen vita folyik a közéletben a fizetésekről, és különösen a katonai nyugdíjakról. Amikor a katonai nyugdíjakról beszélünk, akkor nem külön nyugdíjakról beszélünk. Egyrészt, mert nem ugyanaz az összeg, másrészt egy egész, akár 30 éves pályafutást ölel fel, nehéz körülmények között dolgoznak, és valahogy a dolgokat a helyes mederbe kellene terelni.
Az én személyes véleményem az, hogy alaposan meg kell vizsgálni, hogy mit jelent egy 30 vagy néha még több éves katonai pályafutás, mert itt a katonaságnál vannak jobb időszakok, mondjuk amikor a tevékenységet jobban vagy rosszabbul felszerelt laktanyákban, felszereléssel, fűtéssel, folyóvízzel vagy anélkül végezzük, és van a munka gyakorlati oldala, amikor kimegyünk az úgynevezett harctérre. Legyen szó hadgyakorlatokról, legyen szó szimulációról, legyen szó mindenféle riasztásról. Ezeket a dolgokat nagyon alaposan mérlegelni kell, és meg kell néznünk, hogy a katona élet minden szempontból milyen mértékű kimerülést okoz, milyen korban, mit okoz a katona életében, milyen betegségek fordulnak elő, milyen korban fordulnak elő, hogyan nyilvánulnak meg, mit jelent egy katona kezelése és gondozása egy bizonyos életkortól kezdve, és hogy egy katona fizikai és szellemi képességei mennyire csökkennek 25-30-35 év szolgálat után. Ezeket véleményem szerint olyan embereknek kell elvégezniük, akik értenek az ilyen dolgokhoz. Orvosok, szociológusok, pszichológusok, jogászok és olyan emberek, akik jók a saját szakterületükön, és akiknek megfigyelései, tanulmányai, véleményei együttesen tisztességes képet adnak arról, hogy milyen egy katona 25-30 éves pályafutás után.
Gergye alezredes úr, ön egy különleges kiképzéssel rendelkező katona. Szeretném megkérni, hogy képzelje el, hogyan harcolna azon nézőpont ellen, amelyet gyakran hallunk, hogy ti katonák egy olyan hadseregben dolgoztok, amely nem vett részt semmilyen háborúban, és miért kellene, idézőjelben mondva, különlegesnek lennetek, és azért kérdezem, mert nyilvánvalóan ahhoz, hogy ne legyen háború, és hogy biztonságban legyünk, fel kell készülnünk rá.
A latinok ezt már régen megalapozták a civis pacem para bellum mondással, vagyis ha békét akarsz, készülj a háborúra. Ezt elég bonyolult elmagyarázni egy átlagembernek, aki nem szentelt órákat annak tanulmányozására, hogy megértse a hadsereg által képviselt társadalmi jelentőséget. Biztos vagyok benne, hogy sokan közülünk nem is vesződnek azzal, hogy megértsék, milyen szintű biztonságot vagy mit jelent az állampolgárok biztonsága, amit a belügyminisztérium garantál, ami sokkal inkább látható a társadalom mindennapi életében. Amit mi csinálunk, az egy kicsit távolabb van az emberektől, kevésbé látható békeidőben. Részt vettünk külföldi hadszíntereken, ott tapasztaltuk meg a háború igazi oldalát. A háború talán az egyik legcsúnyább esemény, amelyen az emberiség egy nemzet, egy népesség keresztül mehet. A pusztításon és az anyagi károkon kívül ott van a lelki trauma, amely a túlélőkben megmarad, a szeretteik elvesztése, a társadalmak, amelyekben éltek és amelyeket ismertek, és amelyek szabályai hirtelen nem érvényesek többé, és új szabályokat kell megtanulniuk. Például azáltal, hogy az addig hivatalos nyelvként beszélt nyelvről egy másik nyelvre kell áttérniük, amely amelyet nem ismernek, meg kell tanulniuk, ez kényszerből történik. Ahhoz, hogy elkerüljük az ilyen helyzetek kialakulását, kell lennie valakinek, egy struktúrának, egy szervezetnek, a társadalom egy részének, amely képes reagálni azokra a fenyegetésekre és kockázatokra, amelyek ilyen helyzethez vezethetnek. Ezen a ponton a történelem megmutatta, hogy a hadsereg meg tudja oldani ezt az egyenletet, de ahhoz, hogy ezt megtehesse, békeidőben szüksége van egy kis törődésre a társadalom részéről. Törődésre, ami miben nyilvánul meg? A kiképzés feltételeinek biztosításában, mindenféle katonai felszerelés biztosításában, a csizmáktól kezdve az általunk használt eszközökig, ami az elmúlt néhány évben jelent meg, a drónok, a műholdak, az éjjellátó berendezések és az összes olyan technológia, amely a katonai technológia területén nagyon gyorsan fejlődik. Körülbelül 2-3 évente le kell cserélni az eszköztárat, úgy értem, a fejlődés olyan gyors, hogy nagyon gyorsan olyan technológiák és berendezések birtokában találjuk magunkat, amelyek már nem a legkorszerűbbek. Én a társadalom békeidőben történő ellátásáról beszéltem. Annak biztosítása, hogy azok, akik hazafiságból, személyes megfontolásokból a katonai pálya, a katonai hivatás felé tartanak, rendelkezzenek azokkal az eszközökkel, amelyekkel, ha hívják őket, teljesíteni tudják küldetésüket, amire kiképezték őket, és amivel a katonai eskü letétele óta rendelkeznek. Ez egy társadalmi szerződés. A személyünket, a létezésünket és sok más dolgot teszünk ide, hogy békeidőben, amikor csak képezzük magunkat, gyűjtjük az eszközöket, gyakorolunk velük, és használjuk azt, ami a rendelkezésünkre áll, szükség idején használhassuk, hogy a társadalmi szerződésnek ezt a részét teljesítsük, hogy megtegyük azt, amire elköteleztük magunkat, beleértve az életünk kockáztatását is, ha szükséges. És természetesen nem láttunk túl sok konfliktust, főleg nem katonai konfliktust, amely során ne lennének áldozatok. Elfogadtuk már első perctől, hogy életünk kockáztatjuk. Az a lényeg, hogy ezt a társadalmi szerződést mindkét fél betartsa.
Ideea este acest contract social să fie respectat de ambele părți.
Într-o oarecare măsură, războiul din Ucraina a venit cumva...
Az ukrajnai háború bizonyos mértékig a katonaság iránti szimpátiát erősíti. Másrészt még mindig ott tartunk, hogy megpróbálunk elmondani néhány olyan dolgot, amiről korábban nem hallottak, mint például a társadalmi szerződés, amiről ön beszélt. Nagyon kevesen tudják, hogy már korábban azt mondtuk, hogy ön a pályafutása végén jár. Ez a társadalmi szerződés azt jelenti, hogy háború esetén tartalékosként behívják önöket.
Înseamnă că în caz de război dumneavoastră fiind în rezervă, veți fi chemat în activitate.
Da, asta este o altă parte.
Igen, ez a karrier egy másik része. Ha nem tévedek, 60 éves korig, még akkor is, ha tartalékban vagyunk, szükség esetén fel kell készülnünk arra, hogy visszatérjünk a katonai rendszerbe, és ismét hasznos tagokká váljunk. Együtt megyünk habozás nélkül oda, ahol szükség lesz ránk.
Ennyi fért mai műsorunkba. A katonai híradó szerkesztői Gombos Emőke és Csatlós Károly köszönik figyelmüket. Várjuk önöket a jövő héten is. Viszonthallásra!
Katonai híradó.